Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és az Úr Jézus gazdagon áldjon meg mindenkit. Látszik, megint eltelt egy év, és tényleg megint augusztus van. Nagyon érdekes dolog, mert Sanyi hívott szolgálni valamikor a tavasz folyamán is, hát direkt nem augusztusra akart hívni, és július elejére hívott, és addig meddig alakult a dolog, hogy addig meddig szerveztük, míg azt, na jó, akkor végül is, mégiscsak ez lesz a jó időpont, augusztus vége. Ha esetleg valaki nem tudná, csak azért mondom, hogy azért vagyok augusztusi Zsozsó, mert valahogy Sanyi mindig akkor hívott, amikor ugye ő elment szabadságra, és az ugye augusztusra esik, és mindig jöttem augusztusba, és felfigyeltem rá, ugye, hogy mikor augusztus van, akkor jövök az új reménybe, és a gyülibe. Majdnem minden egyes évben itt voltam, és az összes helyen, ahol voltatok, szerintem ott voltam a kezdettől fogva, úgyhogy nagyon örülök neki, de hát így akkor így maradtam ilyen augusztusi Zsozsó, és az utolsó 6 alkalommal, ahogy itt voltam, ha jól emlékszem, egyszer volt itt Sanyi, úgyhogy el is határoztam, hogy most majd meghívom egy ebédre, és majd kicsit beszélgetek vele, hogy nehéz úgy pásztorolni gyülekezetet, ha nem járunk. Tehát, hogy én itt vagyok, jövök hozzátok minden, és hogy nagyon ritkán látlak, és mondják, hogy igen, Sanyi itt van, nagyon örül, meg Balatonnyaral itt is van, ott is van, de mondom, ha nem haragusztok, akkor majd 2-3 hét múlva elbeszélgetek vele, jó? Hogy azért néha nézzem már rátok. Tudom, hogy most így szemmel tud figyelni, lehet, hogy most is az élő közvetítés. Van élő közvetítés? Nincs, nem baj. Tehát valahogy figyelemmel követi, vagy meg tudja hallgatni, de azért mégiscsak más a személyesen eljön, nem? Úgyhogy fogok vele majd így értekezni a dologban. És hát jó érzés egy kicsit, vagy jó érzés tényleg eljönni hozzátok, és sok éven keresztül. Hány éves a Gyuli? 11? 11 éves, és 11 éve már úgy figyelemmel kísérni a ti életeteket. Sőt, hát ugye pár évvel ezelőtt együtt nyaralt a két gyülekezet, amit sose felejtünk el, hogy milyen jó nyári tábor volt, nagyon szép emlékeink van. Sokan megkerestek, hogy de jó lenne megint együtt táborozni. Hát, legyen. És most ugye ebbe az évben leigazoltam hozzátok a foci csapatba is, a pásztorkörkupán, tehát már úgy összeforrt a szívünk. És tehát az a lényeg, hogy augusztusban megint itt vagyok, és hát Istennek az üzenetét hoztam. Egy másik üzenetet készültem, amikor tavasszal megkeresett Sanyi, de megváltoztattam, és nagyon remélem, hogy ez a változás jó irányba történt, mivel karizmatikus vagyok, ezt így szoktuk, hogy hitáltan megvallom, hogy jó irányba történt ez a változás. És meghallgattam az üzeneteket, és mostanában láttam, hogy sok szó volt a szegénység megtöréséről is. Dénes is volt köztetek, és pont arról prédikálta, arról az ígéről is, ami az én szívemben is ott van mostanában, Elizeusnak a sztoria az özvegyasszonnyal, hogy azt a kevés adat is Isten meg tudja szaporítani. És azért gondoltam erre az üzenetre, mert, és ma délelőtt a mi gyülinkbe is ezt hoztam, mert ez nagyon erősen változtatta az én életemet. Nagyon sokat jelentett nekem is. Olyan dologról fogok beszélni, és sok sztorit hozzáteszek remélhetőleg, amin tényleg átmentem, és ahogy Isten változtatott engem is. Ahogy változott az én gondolkodás, mondom is, nagyon egyszerű igazság, de nagyon erőteljes, amit Istennek az igéje képvisel is. Hiszem azt, hogy Magyarország számára ez egy fontos üzenet tud lenni, és hiszem azt, hogy Isten erős változásokat akar hozni a gondolkodásmódunkba, és azáltal, ha megváltozik a gondolkodásmódunk, megváltozik a hozzáállásunk. Ha megváltozik a hozzáállásunk, akkor megváltoznak az eredményeink, és az eredményeinktől utána meg majd mi is megváltozunk, és az érzések is majd követik. De az a nagyon fontos, hogy a gondolkodásunkat szabjuk hozzá Istennek az igazságához, és rájövünk, hogy egyszerűen úgy tud minden megváltozni, ahogy itt belül és a szívünkbe tudunk változni. Sokszor az ember úgy akar változni, hogy azt várja, hogy minden körülötte változzon meg, és majd igazodik hozzá. Csak hát eltelik egy év, lehet, hogy már szépen bekerülsz a koporsóba, és még mindig nem történt meg az a változás, igaz? Tehát az a baj, hogy általában nem változnak úgy a körülmények, ahogy szeretnénk, és sokkal egyszerűbb, hogyha mi magunk belül meg tudunk változni, és az változásokat tud hozni, ami környezetünkbe. El szoktam mondani a gyülinkbe is, nektek is elmondom, van egy ilyen mondatom, hogy amin nem tudsz változtatni, azon ne rágódj sokat. hamar lép túl rajta, és azzal foglalkoz, amin változtatni lehet. Mert ha mi nem tudsz változtatni, és sokat foglalkozol vele, majdnem minden ember ilyen egyébként, akivel én kapcsolatban vagyok, az depressziósá tesz. Miért? Mert úgy érzed, hogy ki vagy szolgáltatva, és tehetetlen vagy, nem? És az nem tesz optimistává, az nem tesz hitáltalivá, nem tesz reményteljessé. Igaz? Így van. Tehát ami nem tudsz változtatni, az egyszerűen az adatik, és ne foglalkozz vele sokat, úgyis az van. Rengeteg ember úgy él, hogy szeretné megváltoztatni a külseit, meg hogy miért így született, miért ilyen, miért olyan, de úgyis az van, tehát az adatot. És próbálkozz, hogy egy kicsit lehet rajta változtatni, de alapvetően az van, és ha azon gondolkodsz, hogy miért nem vagyok soványabb, miért nem ilyen vagyok, miért nem úgy születtem, miért nem ide születtem, hány ember van, aki kesereg egész életében, hogy miért Magyarországra született? Hát ide születtél, hát most akármennyi ideig gondolkodol egy nap rajta, leülsz, nem fog változni, nem? Hát akkor ne gondolkodj rajta, azon gondolkodj, hogy oké, ha már itt élek, akkor hogy tudom a legjobbat kihozni. Tehát itt is Jézus Krisztus ugyanaz, mint bárhol más a föld bármely részén. Ha már egyszerűen itt élek, akkor Istenem, mit tudsz belőlem, milyen kalandok várnak rám ezen a részén az országnak? És élhetsz egy legjobb életet. Tehát, amin nem tudsz változtatni, ne rágulj rajta sokat. Gondolkodj azon, hogy mi az, amit Isten az én életemben és rajtam keresztül változásként el tud érni. És meglátod, hogy egy csomó dologra rájössz, és kivirul az életed, és tevékeny és aktív életet tudsz élni, és egy irigylésre méltó élet lehet a te osztályrészed. Sőt, az is. Csak éljünk vele. Na, fogok egy jót imádkozni, az mindig jót tesz, aztán nézzük meg az üzenetet. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a te igéd az itt lehet velünk. A főpapi imában azt mondtad, hogy Atyám, az igét, azt nekik adta, ami a tied, azt nekik adtam, és azért jöttél, hogy miénk lehessen ez az ige, amely nem tér vissza hozzád üresen. Uram, köszönjük neked az igédet. Köszönjük, Uram, hogy az igazság szabadokká tesz, mert a hazugság megkötöz, de az igazság szabadokká tesz. Az örök életnek a beszéde van te nálad, hogy Péter apostol megvallotta neked. Köszönjük, Istenem, hogy ez egy fegyver lehet, amely megtöri az ellenünk irányuló erőket. Köszönöm, hogy ez változást tud hozni. Köszönöm, hogy ez teremtő erő, a hatalmadnak a szava, az életnek a szava. Köszönöm, Szent Szellem, hogy te vagy az, aki elvezetsz bennünket minden igazságra, amely ugye szabaddá tesz bennünket. Hadd legyen ma erős közöttünk a te szabad, a te igéd, hadd hozzon változásra a mi életünkben, hogy ezáltal megváltozzanak a körülményeink, és megváltozzon a mi városunk, a családunk, a munkahelyünk, és minden rajtunk keresztül, mert a te szellemed bennünk él. Köszönöm ezt a mai délutánt, Uram. Jó itt veled. Amen. Ez az ige, az alapige, amit hoztam, az a Máté 25. részének a 29-es verse, amit jól ismertek, én az eredeti, azaz a Károli fordítás szerint fogom felolvasni. Máté 25-29, amely így hangzik, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Sokat olvastam ezt az igét. Hát gyerekkorom óta ismerem. Első olvasatra nagyon igazságtalanok tűnt nekem. Hát hogy van ez? Miért mond ilyeneket Jézus? Mert mindenkinek van, adjunk, hogy legyen neki több. Akinek meg amúgy is kevés van, azt a keveset vegyük el. Hát, ez jogos? Ez fair? Ha én írtam volna ezt az igazságot, akkor így írtam volna. Mindenkinek, akinek van, kicsit vegyünk el. Úgy is van neki elég sok. És mindenkinek, akinek nincs, annak adjunk, hogy neki is legyen egy kicsi. És így aztán mindenki boldogan hazament a gyüliből, nem? Ez úgy olyan igazságosan hangzik, hogy minimum a kommunizmusban jó hangzott volna ez az üzenet. De azt mondja Isten, hogy mindenkinek, akinek van, adjunk, hogy legyen több. Akinek meg nincs, attól vegyünk el. És azt mondjuk, hogy ez Istennek az igazsága. Hát milyen igazság ez? Amúgy is elég szegény volt. Ő neki még amúgy is volt. De hogyha megnézzük Istennek az igéjét, ugye ez a talentumok példázatának a utolsó része, és azt látjuk, hogy olyan nincs, hogy valakinek nincs, mert mindenkinek adatott talentum. Tehát azt mondja a Biblia, hogy akinek nincs, az ő maga mondja magáról azt, hogy nekem nincs. És állandóan csak arra tekint, hogy mi az, ami nincs, és panaszkodik. És hogyha arra tekintesz, ami nincs, előbb-utóbb észre fogod venni, hogy tényleg nem lesznek dolgok az életedben. Aki pedig arra néz, amilyen van, azt fog észrevenni, hogy egyre több lesz neki. Az a kérdés, tehát nem a magyarul, az, hogy mi az, ami nincs neked, az igazából nem kérdés. A kérdés az, hogy mi az, amit van. Én az életem nagy részét úgy éltem, hogy fel tudtam sorolni, hogy mi az, ami nincs. És ez egy gonosz háló, és azon gondolkodtam, hogy ha ez vagy ha az lenne, akkor de jó lenne. Amikor bekerültem a gyülekezetbe és elkezdtem szolgálni, akkor voltak nagy álmaim, hogy rengeteg ember meg fog térni. Hatalmas dicsőtésünk lesz, és Istennek a jelenléte lesz, és elkezdtem imádkozni, és volt egy nagy hosszú listám, hogy minek kellene lenni ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, és hogy Uram, adj ezt, adj azt is, hogy olyan jó lenne, és én terveztem egy hatalmas dicsőtés, fényeket terveztem, kiszámoltam a költségvetését. Uram, imádkoztam egy szaxofonos, én nagyon szeretem a szaxofon, imádkoztam ilyen gitárosért, imádkoztam olyan emberért, imádkoztam ilyen dicsőtés vezető, és azt mondom, Uram, ha ezt megadod, micsoda dicsőtés fogunk neked adni. Hát nem lett meg. És néha ott valamit elértünk, ami kicsit alakult a gyülekezetünk, úgy éreztem, na ez már egész jó. Ez így már jöhet a világ, és most meg tudjuk mutatni, hogy tényleg már van valamink. És egyszer, amikor valami fi táborban voltunk, és olyan helyen voltam, ahol ilyen, láttam ilyen strandokon ilyen komoly diszkókat, meg minden, és láttam, hogy micsoda technikájuk van, meg mennyi pénze van a világnak, akkor elkeseredtem teljesen. Ugye, mert amikor a gyülekezetbe él az ember, hozzászokik a kis szegényes, hát ez még a 90-es években volt, a szegényes körülményekhez, és amikor kicsit jobb, úgy érzi, na most már jöhetnek az emberek. És rájöttem, hogy akárhova mennek az emberek, ha elmennek a moziba, bárhova, mindenhol a világ jobban tud adni, mint mi. Teljesen el voltam keseredve. Még erősebben imádkoztam. Egyszer rájöttem, hogy ez nem lesz jó így, sose fogjuk utolérni. És utána beszélgettem emberekkel, és azt mondták, hogy jó, oké, éljük az életünket, és ilyen helyekre járunk, de üresek vagyunk teljesen is. Mindent odaadnának az emberek egy jó barátért. És akkor elkezdtem gondolkodni, de hát azt mi meg tudjuk adni. Tehát az viszont van. És elkezdte Isten változtatni a gondolkodásmódomat, és rájöttem, hogy az emberek igazából valami pluszra várnak az életükben, amit sehol nem tudnak megtalálni. Igazából amire vágynak, az Istennek a jelenléte. De hát azt mi meg tudjuk adni. És akkor elkezdtem arra törekedni, hogy mi az, amit van, amit tudunk adni, amire igazából szükség van az embereknek. És képzeljétek el, az egész gyülekezet meg az életem kezdett megváltozni. Volt például, volt egy ancsink. Nem tudom, a sztorit meséltem-e már nektek. Anitát ismeritek, hogy 2 éve költözött haza az Úrhoz. És ott ült a sorok között, és amikor én kezdtem a szolgálatot, ezt már egyszer meséltem nektek, nem volt dicsőtés vezetőnk, sem dicsőtésünk nem volt. És az első alkalommal, amikor én az ifibe voltam, akkor rájöttem, hogy alkalom közben nagyon jó felkészültem a prédikációra, de nagyon-nagyon tapasztalatlan voltam, és rájöttem, hogy hát a prédikáció előtt még lenni kell dicsőtésnek, és hát mi a csodát fogunk csinálni, és hát nincs dicsőtünk, és ott izgultam. Anita, te tudsz zongorázni, igaz? Hát mondja, igen. Akkor te leszel a dicsőtés vezetőnk, és hát ő nem tud énekelni, csak zongorázni. Tehát Ancsi, hát nem énekelhetek én, gyere már. És hát egy dal talán el tud énekelni. Hát az nagyon jó lesz, jobb, mint a semmi, de hát mégsem lehet úgy, hogy bemegyünk, vegyük elő az igét, nem? Hát ifjúsági órán, hát mégiscsak kell valamit zenélni, és akkor hát jó, ha ti is feljöttök, akkor velem is együtt énekeltek oda a zongora köré, akkor elvállalom. És akkor felállítottuk őt, de vissza akart ülni. Akkor Ancsa mögé állt, és azt mondta, nem jöhetsz vissza, és itt feltoltuk a színpadra. És leült a zongorához, és elkezdett zongorázni, mi meg elkezdtünk énekelni. Azt a dalt, ami zongorázott, és minden egyes vers sor után azt mondta Ancsi, ez nem megy, nekem felállok, és abba hagyom is. Ancsa szó szerint nyakon vágta, és azt mondta, hogy ott ülsz és maradsz, amíg vége nincs a dalnak. És ezért elkezdett zongorázni, és már így zongorázott, és amikor mondani akarta legközelebb, hogy abba hagyom, nem mertem, mert tudta, hogy még egy nyakas lesz. És mekkora dicsőtő ült közöttünk is. Én arra tekintettem, mi az, ami nincs. De közben meg közöttünk ült egy olyan valaki, aki az egyik legerősebb imádó volt, akit ismertem az országba. Sose felejtem, pár év múlva egyszer egy konferencián kaptam egy proféciát, kiálltam, elmondtam, pár nap múlva jött Ancsi, azt mondja, akarod hallani a proféciádat? Megzenésítve. És gondolom, hogyne, hát de még ilyet nem is hallottam. Gyere, megmutatom, elkezdett énekelni, annyira szép volt, és kezdtének a nyitott ajtót, ismeritek, nem? Adtál. És az én prófé, és akkor olyan kenete volt, hogy ahogy megfigyelte a gyülibe a kijelentéseket, és otthon azt magába forgatta, amíg Isten nem adott rá egy dallamot, és azokat énekelte is. és hát ez volt az erőség. És ott volt nekünk egy ilyen emberünk, de én nem tudtam, mert ránéztem, az ember ugye mondja Sámuel, hogy azt nézi, ami a szeme előtt van. És közben pedig egyszerűen olyan ember volt például velünk, aki képes volt Isten jelenlétét egyszerűen elhozni közénk. És elkezdtünk akkor arra nézni, oké, akkor rámegyünk arra, hogy amikor dicsőítünk, egy dolog a fontos, hogy Isten ott legyen közöttünk, és valami történjen. Emberek gyógyuljanak meg, emberek térjenek meg már a dicsőítés alatt. És ez működött. Amen. De ez annyi, értitek, hogy elkezdett, ahogy változott a gondolkodásom, hogy te jó ég, hát milyen emberek vannak itt körülöttünk is. És igazából minden lehetőség adott. És ha azon fogok sírni, hogy mi az, ami nincs, és ha majd az meg lesz, akkor megváltozik az életem, ez soha nem fog megtörténni. De hogyha használom azt, amin van, akármi lehet. És ugyanak az Isten jelenléte elkezdte vonzani az embereket. Rengeteg ember jött akkor, sok fiatal, aki alkalom elején megtért, mielőtt bármit mondhattam volna. Jöttek, hogy bűnös vagyok, szeretnék megtérni. Hát, sokat nem kell prédikálni, gyere akkor vald meg a bűneidet. És már ott dicsőített már, miután Isten felszabadított. Tehát milyen csodálatos ez. Miért? Mert egyszerűen változott a gondolkodásom, és rájöttem, hogy az emberek nagyon szeretnek azzal foglalkozni, amiük nincs, és arról beszélni, mert az igazából felmenti őket. Mert ha azzal foglalkozunk, hogy mi az, ami nincs, az egy kifogás, és igazából akkor meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem teszünk semmit. Abba a pillanatban, amikor azt mondom, hogy igen, nekem legalább egy talentumom van, akkor azt be kell fektetni, azzal kezdeni kell valamit, amivel már felelősséggel tartozok. És sokkal könnyebb arra tekinteni, hogy mi az, ami nincs, és kifogást kell keresni, mert akkor alibim van, hogy miért nem csinálok semmit. Értitek? És rengeteg ember így él. Ó, nem, biztos ti is tudjátok, hogy ülekezelő, nem, hogy meglátjátok a másikba a talentumot, és mondjátok neki, te figyelj, te ezt tudod csinálni, hát Isten tud téged ebbe használni. Ó, és akkor jön, tudjátok, ez a nagy alázat. Ó, nem is. Annyira, ó, én úgy gondolom, annyira nem. Hát szerintem nem. Ó, én bátortalan vagyok. És egyszerűen letagadja, hogy van. Úgy elássa. Mert akkor, ha nincs, akkor azzal nem kell elszámolni. És rájöttem, hogy ha azt mondjuk, hogy valamire, hogy van, akkor azzal kezdeni kell valamit is. A legegyszerűbb dolog azt mondani, hogy ó, majd, ha ez és az megtörténik. Majd, ha ez és az lesz. Istennek sokszor elmondtam, hogy Uram, hogyha te engem prédikátornak hívtál el, akkor miért nem adtál egy normális hangot, ami hallgatható? Úgy hallgattam az ige hirdetéseimet, és mondom, ez borzasztó. Tehát van valaki az országban, aki ezt a szerencsétlen lepertfazék hangot hallgatja, és akkor elkezdtem imádkozni, hogy hozzon Isten változást, de rájöttem, hogy nem fog megváltozni, ez adatik. Akkor nem jó a névmemóriám, és kevertem az embereket a gyülibe. És akkor mondom, Uram, nekem egyáltalán mi az elhívásom? Mondja a pásztor, akkor nem tudom megjegyezni az embereket. És hogy ha megadod azt, hogy ilyen legyen a memóriám, akkor én majd olyan fogok pásztorolni, és hogy valamit változtassál. Biztos nektek is van ilyen, nem? Amit úgy mindig elmondtok, hogy de mert az én családom körülményeim ilyenek, meg majd a munkahelyemen, ha ilyen változás lesz, ha ennyi pénzt keresek, akkor majd így fogok adakozni, és ez sose fog eljönni. Nem tudom, azt meséltem-e nektek, hogy egyszer hallottam egy prédikátort, akinek olyan hangja volt, hogy úgy éreztem, amikor megszólalt, hogy na, ez igen. Tehát, hogyha ez prédikál, csak annyit mondta, hogy Jézus, már az emberek odafigyelnek, mert ahogy ezt tudtam mondani, annak olyan tekintély volt, és mondom, Uram, ha tényleg engem is használ, adhatál volna egy ilyen hangot, és hogy gyakoroltam otthon is, próbáltam így. Egyszer hallottam, emberek beszélgetnek az ország másik részén, és mondják, hogy az a prédikátor, de nem szeretjük a hangját. Fú, annyira rossz, amikor megszólal, valahogy irritál. Én meg azért imádkoztam, hogy olyan legyen a hangom. Hirtelen úgy, Uram, visszavonom az összes imámat, nem akarom, hogy olyan legyen, jó az, ami most van, mert valaki szerette, de valakit irritált is. Akkor eldöntöttem, hogy azzal foglalkozok, ami van. És megváltozik akkor az életem. Múltkor láttam egy filmet, egy nagyon pici részt láttam belőle, és volt egy mondat, ami megfogott. Egy apa tanította a fiát. És azt mondta az apa fiának, amit az élet adott neked, és amit kezdesz vele, ez az a két erő, ami férfivá tesz. Még egyszer felolvasom, ez nagyon megfogott, gyorsan ott is hagytam és jegyzeteltem. Amit az élet adott neked, és amit kezdesz vele, ez az a két erő, ami férfivá tesz. Most lefordítom keresztény nyelvezetre. Jó ez a mondat, nem? Amit Isten adott neked, azaz a te talentumod, ajándékod, és amit kezdesz vele, ez az, ami igazából keresztényé tesz téged is, és eredményes életet tud adni. Foglalkozásom szerint foci mentor vagyok, és tehetséges gyerekekkel, fiatalokkal, tinédzserekkel foglalkozunk, akik mély szegénységben élnek, de nagyon tehetségesek, és segítünk nekik, hogy ki tudjan bontakozni a tehetségük, és ezek NB1-be fociznak, és tehát én mentor vagyok, ez a szakmám, és el szoktuk nekik ezt a mondatot mondani. Rájöttem, hogy ezt a mondatot jól ismerem, mert annyi sokszor elmondtam már a fiataloknak, hogy ide figyeljetek, ti nagyon tehetségesek vagytok. Tudjátok meg, hogy van tehetségetek, de erről ti nem tehettek. Tehát valakinek van tehetsége bizonyos területen, vagy nincs. Tehát te nem tehettél, te így születtél. Nem tehetsz arról, hogy tehetséges vagy, de vagy. De a te felelősséged, hogy mit kezdesz vele, ez már nagyon fontos dolog. És beszéljünk a második részről. Mert az első rész az adatot, az van, az jó, oké, tehát sok mindent erről nem kell beszélni. Légy tudatában annak, hogy te a sport területén tehetséges vagy. Ez egy ajándék az élettől. De a legtöbb ember szokta szórakozni az ő ajándékát, pontosan azért, mert tudja, hogy tehetséges, és ezért nem szorgalmas, mert egy ideig a tehetségből a fociba 2-3 évig utánpótlásból meg lehet élni. De utána lemarad az ember, és a szorgalmasak viszik mindig többre. Az átlagos, tehetségtelen focisták szoktak lenni legtöbbször világsztárok. Ha valaki nagyon tehetséges és szorgalmas, és mondjuk Messi, az mindig a legjobb, de az nagyon kevés van. Értitek? Tehát a mai sportban is így van, és ezért szoktuk mondani, hogy ide figyelj. A tehetség az egy ajándék, amit kaptál, arról te nem tehetsz. De a te felelősséged az, hogy mit kezdesz vele. Ezt elmondtam a gyülekezetünkben, és ez egy mondat, ami szerintem a keresztény életünknek a legfontosabb része és meghatározója. Egy. Ismerd fel a te talentumodat, az ajándékodat, hogy mit adott Isten neked. Tehát mi az, amit kaptál, mi az, amire van ajándékod, és mi az, amire nincs. Mai nap erről szól igazából. Ismerd fel, tudd jól, hogy mi az, amit adott neked az Isten ajándékba. Ugye az 1 Korintus 12-ben azt olvassuk, hogy a Szent Szellem osztogat ajándékokat, ahogy ő akarja. Tehát valaki ezt kapja, valaki azt. Tudd, hogy mi van neked. Kettő, tanuld meg, hogy hogyan kell azt használni, ami adatot neked. Ha így élsz, akkor garantáltan egyszerűen eredményes tudsz lenni Istennek a királyságába. Amen? Hiszitek ezt? Ez igazából ez a legfontosabb dolog az életünkben. Ismerd fel, hogy mire van ajándékod. Kettő, tanuld meg, hogyan kell ezt használni. Mi az, amit te tehetsz? És aki használja a tehetségét, ugye a munkám területén is, az egy idő után befutott ember tud lenni, persze. Azért szoktam mondani, hogy nagyon jó megtérni és Isten szolgálni, mert például, tehát akármilyen területet választasz az életbe, de főleg ugye focistákkal foglalkozok a sportban, mindig van egy rizikófaktor, van, lehet egy olyan sérülés, vagy akármi, ami közben jön, és akkor el kell gondolkodni, hogy mi lesz azután. De én Isten szolgálom, és ez a legfontosabb, és ezt nekik is elmondtam mindenkinek, hogy én azért vagyok nagyon boldog, mert akármi történik velem az életben, lehet baleset, vagy akármi, Isten mindig fogom tudni szolgálni, míg élek. Volt egy csomó barátom, együtt indultunk, akik feltették az életüket, hogy focisták legyenek, nagyon tehetségesek voltak. Én akkor tértem meg, és én abba hagytam ezt a karriert. Ők ezt választották, hogy focisták legyenek. Volt az egyik barátom, akiből válogatott focista lehetett volna, és egy edzésen rosszul lépett, és annyi lett az életének, és egész életében keserű. És akkor azt mondtam, hogy én nem akarok így élni, hogy tudom, hogy sikeres lehetek az életbe, de bármikor, bármik nap történhet valami, és vége az egésznek. Ez az nagyon bizonytalan, nem? Tele van az ember félelemmel. És akkor, mikor megtértem, rájöttem, hogy annyira jó, hogyha Isten szolgálom, akármi történik, én tudom folytatni, nem? És mi lenne, ha például történne velem egy baleset is, és az egyik lábommal nem tudnék járni, csak így bicegni? Pásztorolni tudok? Nem? Isten tudom szolgálni, imádkozni tudok? Az ige tud rám hatással lenni, ha meg nem gyógyulok, akkor is. Tehát magyarul biztonságban vagyok, és az örök életemben úgyis jó lábam lesz, nem? Tehát akármi lesz a mennybe felmegyek, gyönyörű hangom lesz, jól fogok prédikálni, csodásra nézek ki, kicsit magasabb leszek majd, én nem akarok magasabb lenni, tehát én nagyon szeretem azt, 176 centi vagyok, Sylvester Stallone is, pont 176 centi, mégis eljátszotta a Rambót, meg minden, szerintem Dávid király is 176 centi volt, bár ez nincs benne a Bibliában, csak ő az kedvenc bibliai hősöm, ezért a fiamat is Dávidnak hívják, de a feleségem mindig mondja, hogy pici ember vagyok, lehetnék magasabb, hát akkor biztos magasabb leszek a mennybe, bár lehet, hogy őt nem fogja ott érdekelni, de akármi történik velem a földön, én biztonságban vagyok. Mert tudom, hogy Isten tudom tovább szolgálni. Na, tehát az a lényeg, hogy ismerd fel, hogy mi az, amit van, és tanuld meg használni. Dénes említett a Kettő királyok 4-et, amikor Elizeus odament az özvegy asszonyhoz, nekem is tetszik ez a történet, és emlékeztek, hogy az özvegy asszony mondja, hogy nagy bajba vagyok, nem elég, hogy meghalt a férjem, még a hitelezők is jönnek, minden el fog úszni, és hogy cselekedj már valamit. És Elizeus kérdezi tőle, hogy mit tehetnék én? Mi közöm ehhez? És mi van a te házadban? És ugye ugyanez az isteni igazság, hogy az özvegy asszony beszélt arról, mi az, ami nincs, Elizeus meg azt mondta, oké, beszéljünk arról, ami van. Nagyon egyszerű. Mi van nálad, a te házadban? Add ide, add oda Istennek, és akkor változásokat fogsz átélni. Nagyon egyszerű mondatot írtam le, amely szintén az életemnek az egyik alapja. Használd, amit van, és megadatik az, ami most nincs. Tehát használd azt, ami most van neked, és meg fog adatni az, ami most nincs. Ugye ez a Kettő királyok 4-ben is ez a történet ezt igazolja. Elizeus csak ennyit kérdezett, oké, meghallgattuk, mi az, ami nincs. Egy dolgot mondjál, mi az, ami van. Hát nincsen, csak egy kis olajam. Oké, add ide Istennek, és most megoldódik az, ami nincs. Nagyon egyszerű igazság ez. Használd azt, amit van az adott körülmények között, és ami nincs, azt majd Isten pótolni fogja. Miért? Mert azzal kezdtük, hogy akinek van, és arra tekint, amilyen van, adatni fog, és egyre több lesz neki. Ez Istennek az igazsága, ami szabaddá tudsz tenni. Mindenkinek van valamilyen. Legfeljebb nem vesz róla tudomást. Amit van, éppen abban a helyzetben. Van egy jó sztorim, egy régi sztori, de nagyon-nagyon szeretem is, és Isten annyira sokat tanított. Volt egy időszak az életemben, nagyon sokat bőtöltem, rengeteget szolgáltam, január eleje volt, és úgy éreztem, hogy hasznos vagyok Isten királyságában, és imádkoztam Istenhez, és mondom, biztos meghallgat Isten, hát az egész életem róla szól. És hogy neki szolgálok, és hogy boldog voltam. És hát ki nem boldog ilyenkor, nem? Tehát vannak olyanok, nektek is van ilyen félre sikerült pár hét, nem? Amikor úgy minden jól sikerül, nem? Tehát ritkán van, de azért van, amikor úgy érzed, hogy na, most megfeleltem Istennek. Nagyon ritkán jön össze, de akkor úgy éreztem, hogy na, minden jó is. Rengeteg prédikáció volt előttem, és konferenciákon kellett szolgálni, és úgy éreztem, na, Isten használni fog, de jó. És hát egyszerűen boldog voltam, mert úgy éreztem, hasznos lehetek Isten királyságába is. Előtte kimentem Londonba, és egy, nem is tudom már miért, de azt mondta a londoni barátunk, hogy képzeljétek el a Hillsongban, most van a új dicsőtő albumnak a felvétele, és nem tudtunk róla, de pont akkor lesztek kint, és menjünk már el a gyülibe. Hát hogy ne mennénk-e? Hát milyen jó lesz. És egy ilyen különleges alkalom, és lehet még rajta is leszünk a DVD-n, de végülis rajta is lettem, és hát nagyon boldog voltam, hogy megyünk ki a sok szolgálat előtt, és egy micsoda feltöltődés lesz. Az volt a baj, hogy a repülőn középfű gyulladást kaptam, ami miatt bekerültem Londonba a kórházba. Tehát az a csodálatos baráti látogatás igazából a kórházba. Tehát a kórházba töltöttem el, ráadásul megettem egy ilyen, körülbelül egy éve, nem tudtam róla, de körülbelül egy éve lejár szavatosságú tojás, amitől szalmonellás lettem. Úgyhogy nem is éreztem, hogy a fülgyulladástól miért szédelgetek össze-vissza. Na mindegy, nagyon-nagyon rosszul voltam, egész éjszaka ott voltam a kórházban, Londonban egyébként borzalmas az egészségügy, elveszítették a papíromat, tehát ketten ültünk a váróterembe, az ember, aki felvett az adataimat, és én. Egész este így néztem, és eltűnt az adat, és mondtam, hogy de mondtam a Mártinnak, aki mondta, ne, itt Londonban, ez nem Magyarország, itt mindent jól csinálnak, mondom, egész éjszaka itt ülünk, senki nincs, itt néz engem, hát mondom, nem igaz, hogy nem hív be, hát... És kiderült, hogy tényleg valahogy eltűnt az összes adat, és nem tudom, hogy nem vett észre, hogy azért én ott ülök, de nem vett rólam tudomást. Reggel hazamentem, és imádkoztam, Uram, nagyon beteg vagyok, de kérlek, hadd menjek már el, ha már eljöttem a gyülibe, és hadd tudjam már úgy a fülgyulladásom ellenére, tudjátok, azért ott 350 milliós technika van körülbelül, és ha az megszólal, az iszonyú hangos. Tehát ott azért remeg minden. Mondom, add már, hogy azért tudjalak téged dicsőíteni, mert annyira, hát ezért jöttem ki. Beléptem a gyülibe, teljesen minden bajom elmúlt. Úgyhogy mondom, hogy szinte a kórházból jöttem. Kutya rosszul voltam. Ez jó hosszú szóra lesz, még nem is a lényeget mondom. Mindegy, lényeg az, hogy nagyon jó volt, dicsőítettem az Urat, fantasztikus volt, kiléptem az ajtón, megint rosszul lettem, és hazajöttem, bekerültem a kórházba, mert ugye akkor jött a szalmonellás tünet, hogy 40 fokos lázam lett, és meg akartam mérni a lázamat, de nem tudtam megfogni a lázmérőt, így még nem jártam, így remektem, elvitt a mentő, mindegy. Ott voltam a kórházba, és nem ettem napokig semmit, ki volt feszítve a két kezem, infúzió jött éjjel-nappal, tudjátok, csak annyira vettem le, hogy a WC-re kiszaladhassak, nem sokat, vagy naponta 52-t körülbelül, és közben beültettek egy ilyen tolószékbe, és toszigáltak engem, mert állandóan felszúrták a fülemet, mert ugye az is bajom volt. Hát képzeltétek, hogy éreztem magam, és kezdődött a konferencia, a mi nagy országos konferenciánk, és hát rendkívül sajnáltam magam. Nem tudom, hogy a feleség, minden feleség ugye ezt mondja, a férfiaknak ez jó megy. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e jól sajnálni magatokat. Én nagyon jól tudom magammal sajnálni. Ha valaki nem annyira tudja, csak gyakorolni kell. Jó, tehát kezd el, a gyakorlat teszi a mestert. Istenem, hát miért vagyok én itt? Hát annyira oda szántam az életem, mert hogy kerültem én ide is, hogy mint valami beteg vén trotty, így toszogálnak egy ilyen csíkos pizsamába, itt megyek, ott ülök, és mondom, hát egyszerűen néztem, hogy mi az, ami, hát miért vagyok itt? Hát én szolgálni akartalak, és imádkoztak, és akkor is akartalak szolgálni, és vigyél ki innen. Hát nem lett jobb a helyzet, és nagyon el voltam keseredve, mert egész nap imádkoztam, meg Bibliát olvastam, nem is ettem semmit, nem csináltam, és behoztak mellém egy bácsit. Egy hálóteremben voltam, és addig egyedül, és jött egy bácsi, aki pártitkár volt, egy öreg bácsi, nagy kommunista vezér, mondta, hogy mutatkozzak be, mondtam, hogy én lelkész vagyok, stb. Ezt véghallgatta. Na, azt mondja, akkor röviden ő is bemutatkozik. Ugye kezdte 1943-ban, két és fél óra után úgy nagyjából megtudtam a gyerekkorának az apró részleteit, és mondta, hogy majd folytatja. És hát nem gondoltam, ez izgalmas nap lesz, mondom, mennem kellene prédikálni, az emberek ott várnak, állandóan hívnak, hogy jobban lettem-e vagy sem, de hát ugye el voltam teljesen zárva, mondták, hogy ki nem lehet innen menni, állandóan leleteket vettek, és itt hallgatom a bácsit, és mondom, Istenem, hát mi lett én velem? És borzasztóan fájt a fülem, és zúgott a fejem, és de a bácsinak is hasonló baja volt, mint nekem, tehát ilyen szalmonella gyanúval volt bent, de hozzá kell tenni, ugye, mint öreg kommunista bácsi, hát ő nem fogtán kekszet tenni, amit kitettek neki, hanem májkrémet evett szalonnával. És nem mondom, most már a WC-re se fogok menni, mert a bácsi onnan ki nem jött egy ilyen reggeli után. És hát ugye a bácsit pelenkázni kellett, elég sűrűn, a sok májkrém után, szalmonellás betegségre is. Jött a nővér, hogy na, bátya, akkor cseréljük a pelenkát. Ó, nem kell, köszönöm, minden rendben van. Nem kell? Nem, el tudja magát rendezni. Én el tudom magamat rendezni, és gondolkodtam majd, hogy a bácsi nem tudja magát elrendezni, hát együtt éltünk, tudom, hogy itt nagy gáz van, és akkor kire gondolt a bácsi, hogy ki fogja megcsinálni, tudjátok, akkor kezdtem magam rosszul érzni, azért, mert csak Szabolcsi ravasz parasz gyerek vagyok, tehát, hogy hát mondom, ez rám gondolt a bácsi. És ugye hát rájöttem, hogy mint ugye nagy kommunista vezér, hát ő szégyelte magát, csak nem fogja talán egy nő pelenkázni őt, és hát ekkora pelenka volt, és kiment a nővér, jó, hát akkor rendezze magát a bácsi, és én meg eszembe jutott, hogy imádkoztam, uram, mert úgy nem sokára oda kanyarodok, hogy mi a sztori lényege, az a fontos, mi az, amit van. És elkezdtem imádkozni, hogy uram, ha már itt vagyok, itt is tudsz engem használni, és akarlak téged szolgálni. És nem azt fogom nézni, hogy mi az, ami nincs, most nem tudok oda menni és prédikálni, és mi az, hogy talán valakinek bizonyságot tudok tenni, és amin van, most ezen a helyen vagyok, itt akarlak téged szolgálni. Hogy tudsz hasznossá tenni? Hát eszembe jutott ez az ima hirtelen. Kiment a nővér, a bácsi már fordult is oda, lelkész úr, itt vagyok. Ugye segít? Mondom, persze, hogy ne is. Már keltem fel, és úgy álmomban megjelent egy ilyen kék hosszú póló rajtam, egy nagy piros S betűvel, hogy én vagyok az Úr hőse, tudjátok, és megharcoltam, és nem fogok undorodni, és igen, segítek, és tudtam, hogy Isten meghallgatta az imádkozásomat, és most azzal foglalkozok, amin van. Most ez a feladatom, szolgálni kell, és bácsi szükségben van, akkor megyek, és megharcoltam az egészet. És akkor felkeltem, és indultam a bácsihoz, betoppant az élettársa, és mondta, lelkész úr, nagyon jó, és kivett a kezemből, és gyorsan csinálta. Fú, mert úgy hát fogam se volt, hogy egy nagy, hatalmas bácsit hogy kell pelenkázni, de nagyon jól tudtam, hogy Isten próbára tett engem, mert én imádkoztam, hogy szolgálni akarlak, és most azzal akarok foglalkozni, ami van. Értitek már? Tehát, hogy egyszerre mondtam egy imát, hogy Uram, akárhol vagyok, akármilyen körülmények között, arra akarok tekinteni, ami van. Nem arra keseregni azon, hogy most ebben a pontosan abban azon a napon prédikálnom kellett volna egész nap, és imádkozni egy csomó emberért, és vártak engem, hogy imádkozzak legalább vagy 100 emberért. És mondom, hát igen, hát hasznos tudtam volna ennek királyságot, és én teljes szívvel akartam Isten szolgálni. De Isten egy más szolgálatot bízott rám is, ez is olyan fontos, mint az. És tudjátok, milyen nagy kaland volt ez az egész? Soha életemben nem fogom elfelejteni, és rájöttem egy nagyon fontos dologra, amiről prédikáltam. Ne azzal foglalkozz, ami nincs, hanem azzal, ami van. És mikor felkelsz, akkor mondasz, Uram, abban a helyzetben, ahol most vagyok, mi az, ami most van? Mi az, amit tenni tudok? Azt mondja Elizeus, mi van a te házadban? Mi az, ami neked adatik? Mi az, ami ott van? Kezd el használni. Tudod, hogy neked vannak kéréseid Isten felé, és szeretnél megoldást az életedbe is. Amire szükséged van, hogy elindulj, az már ott van nálad. Csak még nem vetted észre. Ott van. Egyszer egy pásztor azt mondta, hogy szeretné, hogyha vezetőségben változás lenne, szeretné egy nagy gyülekezetet, és hogy ez is az megtörténjen. És egyszer hallott egy tanítást, és a tanításban arról volt szó, hogy minden, amire szükséged van, ott van a te házadban, a gyülekezetedben. Ugyanarra jutott el, amire én. Azóta már több mint 8000 fős, ez egyébként Michael Fletcher volt ez a pásztor, és ez változtatta meg az egész életét. Minden, amire szükséged van, már ott van nálad. És ő is egyfolytában azon imádkozott, ami nincs, hogy majd adja meg Isten, hogy a látások beteljenek. Értitek? Tehát amire szükséged van, hiába nagy szükségbe vagy, hogy elindulj a megoldás felé, az már ott van. Csak vedd észre, és kezd azt használni. Ami természetesen a kezed ügyébe van. Kezd használni, és meglátod, hogy változás lesz az életedben. Hiszitek ezt? Halleluja, annyira jó. Na, egy másik fontos dolog, amire mostanában jöttem rá. Mi az, ami van neked? Én is elgondolkodtam, tényleg mi az, ami van nekem? Mindig arról az oldalról szoktam valamit megközelíteni, mi az, ami nincs. És először tudjam azt, hogy mi az, ami nincs nekem. Ha pontosan tudom, hogy mi az, ami nincs, akkor be tudom határolni azt, hogy mi az, ami van. Értitek? Majd nem sokára ezt az egészet ki fogom fejteni. Tehát nagyon fontos, hogy néhány dologról azt hiszik, hogy nekünk van, és fontos az, hogy kipróbáld, hogy tényleg van-e neked, vagy nincs. Olyan ajándékod, vagy olyan elhívásod, vagy olyan talentumod, és ha rájössz, hogy ez nincs, akkor az segít útba igazítani, hogy megtudd, hogy mi az, ami van. Mondok egy példát. Maradunk a foci világánál, nem tudom, szeretitek-e a focit, de a hölgyek kedvéért mindig hozok egy focis sztorit, mivel egyébként is annak készültem. Van egy edző, Mourinho-nak hívják, biztos ismeritek jól, és odáig vannak érte a játékosok, és teljesen tűzbe mennek érte is, és fel tud tüzelni egy csapatot. És kíváncsi voltam, hogy lehet egy vezető olyan, aki ezt el tudja érni. És utána néztem, meg az összes edzőnek utána szoktam nézni, mert ugye az a szakmám, hogy nekem ezt tudni kell, hogy lehet az ember, hogy hatással tud lenni így az emberekre is. Egyik játékosa azt mondta róla, az egyik hátvédje a Real Madridnél, amikor a Real Madridnál dolgozott, hogy leült vele Mourinho, és elkezdett vele beszélni jó hosszan, és mondta, hogy te figyelj, te nem tudod előre ívelni a labdát. Hát igaz, nem tudom, de mindig íveled. Miért? Hát az az elvárás, hogy íveljem előre a labdát, mert hát egy hátvédnek indítani kell a támadást, de te is tudod nagyon jó, hogy ez neked nem megy. És akkor ne csináld. Viszont van egy társad melletted, a másik hátvéd, ő nagyon jól tud előre ívelni. Tedd le neki a labdát, hadd ívelgessen ő, viszont ebbe és ebbe a dologba te nagyon-nagyon jó vagy. Te csináld azt, amiben jó vagy, az indítás meg hagyd a másikra. Hát ez a hátvéd, ez komolyan vette az edzőnek a szavát, és egyszerűen megváltozott teljesen az élete, és egy teher, egy nyomás lekerült róla, és nem erőltette azt, ami nem megy neki, hanem hagyta egy másiknak, a másik is boldog lett tőle, és amiben jó volt, abban jól megerősödött, és rendkívül stabil, erős világsztár lett belőle, és az edző hozta ki. Értitek? Tehát én megfigyeltem egy csomó keresztényt, aki nem tudom miért, én is ilyen voltam, hogy úgy érezzük, hogy minden egyes szolgálatban van egy elvárás, amit tenni kell. Nagyon jól tudod, hogy nem fog neked menni, nagyon jól tudod, hogy nincs rá meg a talentumod, de talán Isten elvárja tőled, és erőlteted. És egyszerűen rengeteg embert látok a gyülibe, akik el vannak fáradva, mert valami elvárásnak fognak megfelelni, és mindenki tudja, hogy sose fog ez nekik menni, mert egyszerűen nincs rá ajándékuk. És amíg azt csinálod, ami neked nincs, elkeseredsz, és nem érsz rá azzal foglalkozni, ami van. És lehet, hogy egyszer oda megy hozzád valaki, és azt mondja, de figyelj, te régóta csinálod már ezt. Nem igazából megy, igaz? Hát nem. Miért csinálod? Hát szolgálni akarok Istennek, meg minden meg. Azt mondták nekem, hogy ezt csinálni kell. De hát erre neked nincs ajándékod. Figyelj, nem kell ezt csinálnod. Viszont úgy látom, hogy te nagyon jó vagy ebbe. Hát én sose gondoltam, hogy az nekem menni fog. De, gyere, bátorítalak. Figyelj, csináld ezt, ebbe te jó vagy, ebbe ajándékot adott neked Isten, ez neked megadatott. Kezd el használni is, elkezdi használni, és egyszerűen kívülről az élet, és de jó, hát engem tud Isten használni, értitek? Én azt gondolom, hogy vannak itt a sorok között most olyanok, akiknek ez egy üzenet lesz. Én egyébként így voltam a dicsőítéssel, mert amikor bekerültem a gyülibe, tudjátok, Péter volt a pásztor, aki szolgálni akart, mindenki beállt a díszcsapatba. De nekem nincs hallásom, tehát fogalmam sem volt, ha borzasztó rosszul énekeltem. Annyit csináltak, hogy amikor az én mikrofonon jól levették a nullára, és én jól tüzesen énekeltem, de én nekem nincs hallásom. És erőltettem, mert szolgálni akartam Istennek, és egy olyan területen voltam, éreztem én, hogy nem megy, de nem tudtam akkor jobbat kitalálni. Még nem egyszer, valahogy már nem tudom, hogy, de Péter végül is kirúgott, de ezzel szoktunk viccelődni, de nem, de valahogy rájöttem, hogy nekem ezt nem kell akkor csinálni. Csinálják valami mást. És mivel kapálni nem tudok, kollulni szégyelek, hát elmentem lelkésznek, hogy ő szoktam mondani. Nem, de értitek már, hogy mi az, ami nincs? Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy próbáld ki. Az emberek szeretnek kényelmesen élni és beállni egy életbe, mi az, amit már megszoktak, és soha nem próbálnak ki dolgokat, nem tudják, hogy mi az, ami tényleg működik, mi az, ami nem működik, és ezért az életük egy beállt, unalmas keresztény élet, hogy próbálunk Isten elvárásának megfelelni, eljárni a gyülibe, ilyen nagy az elvárás, tudom, hogy nem tudom teljesíteni, de azért, ha többet imádkozok, ha többet böjtölök, ha jobban odaszánom magam, majd menni fog, de tudja mindenki, hogy nem fog menni, és azért próbálkozunk, és egyre izzadságszagúbb, akkor még jobban erőlködünk, akkor jobban megbánjuk a bűneinket, akkor kérjünk több alázatot, több bölcsességet, és csináljuk azt, amire nincs is ajándékunk igazából, és már teljesen az ember, és csak azért, mert azért csináljuk, na, mert a másik lelkesít. És egyszer eljön valaki, és azt mondja, te, mit csinálsz? Nem kell ezt neked csinálni, hát azt majd a másik megcsinálja. Viszont van benned valami, amit egyszerűen Isten lát benned, és én is észrevettem, próbáljuk ki azt. És lehet, hogy egy nap kivirul az életed. Mert amit van, azt élvezni fogod, amikor használod. Abba biztos vagy. Tudjátok, van még időm? Egyik kedvencem az Új Szövetségben Péter. Péter apostol. A nagy kedvencem a Bibliában, nyilván Jézus után Dávid király, ugye már többször elmondtam, a fiam a Dávidnak hívják, pont emiatt. Körülbelül 176 centi, nagyon jó király volt Dávid, igen jó bibliai hős volt, de az Új Szövetségben pedig Péter. Ő egy igazi szangvinikus ember volt, és amikor olvasom, magamra ismerek. És nagyon tetszik az ő élete. Ugye hát Pál írta kétharmadát az Új Szövetségnek, ő volt a legerősebb apostol, de ő annyira egy ilyen céltudatos ember volt, egy annyira egy önmegtagadó, megkövezték őt, felkelt és ment tovább evangelizálni, és mindig olvasom, és annyira távolinak tűnik, nem? Az a kis pici Pál, hogy ilyen erős, hát én nem vagyok egy ilyen ember. Amikor Péterről olvasom, hogy már megint hülyeséget beszélt, és Jézus rászólt. Már megint kardoskodott, de hagyjon már fiam, mert már megint, mondom, ez az én emberem, és akkor tudok vele azonosulni. És hát egyszer nagyon fent volt, és mondta, úram, hajlandó vagyok meghalni érted, utána megtagadta Jézus, hülyeséget beszélt, mondom, a szívem szerint való ember. És látom, hogy ebből az emberből Isten micsoda apostol ki tudott hozni. Úram, akkor nekem is van esélyem. Így szoktam Pétert olvasni, és ahogy olvassuk, azt hiszem a Apcsel 3.6-ban azt a történetet, igen, amikor oda megy a Sántához, és nehéz az a magyar nyelv, nem? Akkor kér tőle pénzt a koldus, és azt mondja, hogy hát pénzem nincs, de amin van, azt neked adom. Jézus nevébe kelj fel és járj. Hát ebben nem sok alázat volt ebbe az imába, ebben nem sok bizonytalanság volt, és azon gondolkodtam, hogy az az ember, aki hol ilyen volt, hol olyan volt, aki hol tüzes volt, hol nem, teljesen ilyen szeleburdi ember volt, egyszerűen Isten olyanná formálta, hogy oda ment egy emberhez, és azt mondja, hát nincs pénzem, de hát ilyen ajándékom van nekem, hogy te most fel tudsz állni, megfoglom, gyere Jézus nevébe, kelj fel, menj dicsőteni. És mondom, az a magabiztosság. Mert amin van, azt tudom adni. Amiről tudod, hogy tényleg van neked, azt tudod továbbadni. Ami nincs, azt nem tudod adni. És azt mondja, hogy nekem van ilyenem. De jó, hogy Péter ezt el tudta mondani, és gondolkodtam, hogy honnan volt ennyire biztos. Tehát azt látom, hogy Péter apostol annyira biztos ember volt Krisztusban, hogy nagyon jól tudta, hogy hát igen, ez nekem van, odaadom neked. Gyere, csináljuk meg. És olyan természetes volt neki a legnagyobb csoda is. Néha egy halott feltámadt, néha az árnyékától megváltoztak emberek. Az a szelebúdik, tudjátok, a Simon azt jelenti eredeti neve, hogy ilyen nátszál, amit ide-oda hajt a szél. Egy ilyen ingadozó emberből lett Petra, a sziklácska, egy ilyen stabil ember. Hát ez nekem van, odaadom. Mi volt Péternek a titka? Hogy tudta annyira használni azt, ami van neki? Úgy, amíg sokat gondolkodtam rajta, és imádkoztam, hogy Uram, adj választ. Hogy Péter volt az a tanítvány, aki a legtöbb kudarcot elszenvedte. Olvassátok el, kudarcosabb volt, mint az összes többi tanítvány. Ő volt az, aki majdnem megfulladt a vízbe. Emlékeztek, amikor a vízen járt? De ő volt egyedül, aki tudta, milyen vízen járni, nem? Ő volt az, aki tudta, hogy meddig tart az ő hite, és mikor fogyott el az ő hite. Tudta nagyon jól, hogy mit jelent az. Ő volt az, aki ezt kipróbálta. Ő volt az, aki kimerte mondani azt a nagy kijelentést, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ő volt az utána, aki nagyon nagy butaságot mondott. Ő volt az, aki kardot rántott, amikor a Gecsemáni kertjében jöttek Jézusért, és ő volt az, aki össze-vissza hadonászott, és Jézus mondta neki, hogy Péter, nyugodj már meg. És ő volt az, aki megtagadta Jézust. Ő volt az, aki nagyon sok kudarcot szenvedett, mert mindig azt hitte az ő életében, hogy nekem ez megadatik, nekem van lelkesedésem, nekem van ez, vagy van az, vagy azt hitte, hogy tud halászni, és rájött, hogy neki nincs. És annyi sokat kísérletezett, hogy rájött, hogy mi az, ami van neki egy idő után, mi az, ami nincs, és nagyon biztos lett abban, hogy mi az, ami van neki. Értitek? Ő volt az, aki nem adta fel a kudarcok ellenére sem. Ő volt az, aki nagyon sok kudarcot vallott, mint keresztény, de mégis újra és újra megpróbálta. Ő volt az, aki akkor is kilépett a csónakból. Ő volt az, aki kiugrott. És tudjátok, a Gecsemáni kertjében volt az, amikor azt mondta Jézusnak, hogy mikor Jézus mondta, hogy mindenki el fog engem hagyni, azt mondta Péter, hogy Jézus, ha mindenki elhagy téged, én veled megyek a börtönbe. Én meghalok veled. Én ott leszek veled. Péter azt hitte, olyan kijelentéseket tett, hogy neki ez megvan. És akkor kiderült, hogy nincs meg neki. Mert Jézus ránézett, és azt mondta, Péter, Péter, kakas megszólal, azelőtte háromszor meg fogsz engem tagadni. Tehát ez neked nincs meg, ez a lelkesedésed. És Péter után nagyon el volt keseredve, annyira magamra ismertem. Tudod, lehet, hogy ti is tesztek néha Istenről ilyen hatalmas kijelentéseket, hogy Uram, még jobban odaszállnom az életemet, mindent odaadok neked. És Jézus ránéz, ó fiam, én tudom, hogy holnap után mit fogsz csinálni. Ha most levetíteném neked, annyira ellené keseredve. Amikor a dicsőítés emelkedett pillanatában tetted azt a megvallást, hogy Uram, most már mindenem a tiéd lesz. Szerdán olyan hülyeséget fogsz csinálni. De én előre látom ezt. Neked nincs meg ez. Benned nincs meg önmagadtól ez a két hatás, mert csak egy ember vagy. És Péter rájött erre. És tudjátok, mielőtt rábízta Krisztus azt a nagy hatalmat, azt a hatalmat, hogy egyszerűen odaszólt az emberhez, és azt mondta, hogy kelj fel és járj. Először jól átment ezen a vizsgán Péter, hogy rájött arra, hogy mi az, ami van neki, mi az, ami nincs. Értitek? Hogy mi az, ami emberi lelkesedés, hányszor fogadtál már Istennek dolgokat emberileg, hogy Uram, ezt én odaadom neked az egész életemet, és most már így és így lesz, és ennyi fogok imádkozni, és így fogok élni, és most már kedves leszek az én családommal, nem fogok viratkozni a feleségemmel, és most én leszek a legtürelmesebb fér. Jézus fogja a fejét a mennybe, a legnagyobb vitatkozásod előtt állsz. De emberek vagyunk, és azt hiszik, hogy ez nekünk van. És rájöttem én is, hogy először meg kell tudnom azt, hogy mi az, ami nincs nekem. Péter is megtudta azt, hogy egyszerűen képtelen vagyok odaszállni az életemet emberileg is. Ezáltal rájött arra, hogy mi az, ami emberi, ami hamis magabiztosságot ad, azt Isten szépen lefaragta róla, és mi az, ami Krisztussal együtt viszont működhet az ő életében. És ezáltal lett egy ilyen hit Péternek az életében. Emlékeztek, amikor Jézus Krisztus feltámadta János 21-ben, mit mondott Péter? Hát, elmegyek horgászni. Ugye Jézus feltámadt, néha megjelen, néha nem tudtak mit csinálni. Azt mondta, hát ehhez csak értek a halászathoz, és elmegyek halászni. Azt mondta a többi tanítvány, hát megyünk veled együtt mi is, de nem fogtak semmit. Jézus leszitte őket. Annyira szeretem, hogy Jézus beszél a tanítványokkal. Mit mondott nekik, mikor kijöttek? Fiaim, van egy kis kajátok. Hát Jézus, nincsen, nem fogtunk semmit. Hát persze Jézus nagyon jól tudta, hogy nem fogtak semmit. Na gyertek, egyetek egy kicsit. Éhes férfiak voltak, jól laktak, és akkor elkezdett Péterrel beszélni. Péter rájött arra, hogy Jézus nélkül igazából még halászni sem tud azon a napon. Jézus után azt mondta, menjél vissza, dobd a hálót a jobb oldalra, és 153 nagy halat fogott. Tudod, nagyon fontos, hogy rájöjj arra, és tudom, hogy vannak itt emberek, akik lehet, hogy szellemileg rábízzátok már az életeteket Jézusra, de van olyan terület, mint Péter életében, mint a ti saját munkátok a hétköznap, amit még megpróbáltok a saját erőtökből eredményesíteni, de nem fog menni. Jézus nélkül még a halászat sem ment Péternek, pedig arra született, abba élt igazából. Az volt az ő lételeme. Egy dologhoz értett igazából, az a halászat. És Jézus, tudjátok, mit mutatott meg Péternek? Hogy nélkülem még a legegyszerűbb hétköznapi dolog is kudarcot vallhat. De velem együtt, ha csak végig sétálsz az utcán, minden beteg meg fog gyógyulni. És Péter ezt a leckét megtanulta. Ezért szeretem nagyon Pétert. Az az igazi jó kis szangvinikus alkat. Az az össze-vissza ember, egy ilyen stabil és erős ember lett. Figyelj, lehet, hogy nagyon sok mindent rábíztál már Istenre, és vele együtt élsz. De vannak területek a magánéletedben, a munkádban, még mindig megpróbálod Jézus nélkül. És azt mondja Jézus neked, hogy fiam, ez neked nincs. Megpróbálsz tanulni Jézus nélkül. Megpróbálsz érvényesülni, és azt mondod, hogy mindent beleadok. Úgy is kudarcos leszel, de Jézussal a legnehezebb dolgokon is át tudsz menni. És lehetsz olyan ember, mint Péter. Péter egy nagyon erős apostol lett utána. Olvastam egy szolgálóról, aki mikor nagyon fiatal volt, akkor nem tudott mit kezdeni az egyik emberrel a gyülibe, aki nagyon sokat cigizett, 4 éves kor óta cigizett, és a dicsőítés alatt mindig ki kellett szaladnia, mert nem bírt bent lenni, mert meg volt kötözve. És egyszer kiment utána is, imádkozott, vagy mondta, hogy imádkozunk akkor is, a Jézus nevében tagadjuk meg ezt, és neked hatalmad van. És nem tudom, hallottátok-e a sztorit, fiatal szolgáló volt, és amikor ezt a megvallást meg akarta tenni, hirtelen megszólalt egy másik hang a szeméből, és azt mondta, hogy én nem fogok innen elmenni, hagyjál engem békén, honnan tudtad, hogy én itt vagyok, mert ugye a dohányzást említette, és én nem fogom békén hagyni, nem tud úgyse nélkülem élni, gyerekkor óta velem él, és nem fogom elhagyni, és te egy tanulatlan fiatal szolgáló vagy, és te engem nem tudsz kiűzni innen. És azt mondta ez a fiatal szolgáló, ennek a szellemnek, hogy hú, tényleg, egy fiatal szolgáló vagyok, én tanástalan vagyok, és sosem üztem még démon ki egy emberből se, és megfordult, és visszament a gyülibe. És hogy ment be, már majdnem beért a gyülibe, amikor egyszer csak megállt, és az elkezdett gondolkodni, de hát én Istennek a szolgálója vagyok. Tényleg fiatal, tapasztalatlan, még nem csináltam ilyet, akkor is bennem él Jézus, ő meg akkor is egy hamis szellem, és ő hazudott nekem. És visszament, és azt mondta, hogy hát én most téged el foglak innen küldeni, és menj el a Jézus Krisztusnak a nevében, és 2-3 órát harcoltak, amikor végén azt mondta, jó, oké, akkor elmegyek. 40 év múlva azt mondta, hogy ez már most így megy neki, rászól valakire, akkor engedelmeskenek neki, de ez az szolgáló elhitte az ördögnek, amikor azt mondta, hogy neked erre nincs hatalmad. És szépen megfutamodott, és ment, hogy tényleg ez nekem nem megy. Amikor egyszer csak Isten szelleme szólt, hogy de hát ez nekem van, ez a hatalom nekem adatott. És visszament a kudarcai helyére, amin megfutamodott, elkezdett harcolni, és úgy ment be, mint győztes, és az a fiatal ember meg megszabadult. Mert az ördög mit fog csinálni? Mindig azt fogja hazudni neked valamiről, hogy az neked nincs. Szeretném azt, hogy ma Isten szelleme szóljon a ti szívetekhez, sok ember szívéhez, aki azt gondolod, hogy bizonyos dolgok nincsenek neked, pedig az van. ha Istentől odaadta neked, ne engedd, hogy az ördög ilyen hamar leszereljen. Az neked van. Az neked adatik. Múlt héten egy táborba szolgáltam, és meghívtak, hogy olyan gyülekezetben, hogy nem igazából szeretik a profétálást, meghívtak, hogy profétáljak, és tanítsak a profétálásról, imádkozok emberekért. Hát, kihirdették, hogy jöhet mindenki, 4,5 órán keresztül jöttek az emberek. Jó kis hosszú alkalom volt, és az alkalom előtt, ezek fiatalok voltak, egy alkalom előtt egy fiatal sráccal beszélgettem, és kérdeztem, hogy mi lesz a téma. Hát mondom, a vezetők azt adták nekem, hogy a dicséret és kijelentés, tehát a kijelentésről fogok beszélni, és ez olyan 19 éves srác volt, és mondta, hogy hát nem nehéz ez a téma fiataloknak. Szerintem a fiatalokat annyira még, hát ez fel kell érni, majd ha felnőttek leszünk, nem gondolod, hogy akkor kell foglalkozni vele? Hát mondom, szerintem nem. Hát mostanában én tapasztaltam, hogy gyerekek profétálnak, tehát nagyon sok ilyen pici kortól kezdve, Szent Szellem betölti őket, nem kell sokat beszélni, új nyelveken szólalnak meg, profétálnak. Mondom, mert ez mindenkinél működik. Tényleg? Hát, akkor ő jó, elfogadja. Éjfél elmúlt már, imádkoztam emberekért 4 órán keresztül, egyszer csak ödölt ez a srác sírva, és azt mondta, hogy te, én nem tudom, mi történt velem. Egyrésztről profétálj már nekem egyet, másrésztről meg elkezdtünk imádkozni, és ugye ő a sorban állt, tehát ő érte imádkoztak, de valami történt vele, és azt mondja, hogy körülbelül 10 emberre kaptam dolgokat. Képeket kaptam, üzeneteket kaptam Istentől, elmondtam, és azt mondja, annyira érdekes, hogy ezek betaláltak. És elkezdett sírni. És hát 3 óra, vagy 4 órával előtte még azon gondolkodott, hogy ennek a generációnak ez még talán sok. Este már profétált mindenkinek. Mert ez neki volt. És azt hitte, hogy ez neki nincs. Mert olyan volt a tanítás. Értitek, hogy ő ezt teljesen elhitte, hogy ezzel ő nem rendelkezik. És úgy ment haza, annyira sírt, hogy a legboldogabb volt a táborban. Lehet, hogy még sok ember volt ott, csak volt egy nap, amikor rájött, hogy de hát ez nekem van. És akkor én ezt tudom használni. Tudod, az ördög mennyi sok minden nem tudja ellopni neked igazából, ami van, csak elhiteti veled, hogy az nincs. De hogyha te azt hiszed, hogy az neked nincs, olyan, mintha nem lenne. De szeretné most Isten szelleme felhozni a szívedbe, hogy igen, ez neked megvan. Tudjátok, lehet, hogy ami, hogy fogalmazzak, ha valami kijelentést adott neked Isten, hogy neked ez van, akkor az van. Akkor is, ha még nem működött. Annyira sok jó sztorit hallottam most a világba. Például volt egy mozgalom, ahol Isten azt mondta nekik, hogy ki akarom rátok árasztani a gyógyításnak a kenetét, és emberek fognak meggyógyulni. És szervezetek gyógyító alkalmakat. De ezt Isten mondta nekik. Ezt megcsinálták, imádkoztak, és nem gyógyult meg senki. A végén a pásztor elment egy emberért, hogy imádkozzon, és imádkozás közben meghalt az az ember, miközben gyógyulásért imádkozott. És hazament, teljesen össze volt törve. És azt mondta, hogy Istenem, nem értem. Te azt mondtad nekem, tényleg te mondtad, hogy ez lesz az én életemben, és nagyon más történik. És most mit csináljak? És ott ült, el volt keseredve, imádkozott, és akkor egy idő után azt mondta, hogy nagyon rossz dolgokat éltem át, egyébként hasonlót éltem át én is, és de úgy döntök, hogy mégis a te igéd igaz. Én nem tapasztaltam azt, hogy ez valóság lenne az életemben, de te azt mondtad, hogy ez nekünk adatot, én úgy fogok dönteni most, hogy neked hiszek, és nem adom fel. És kimentek, és meghirdettek egy újabb alkalmat, és hirtelen elkezdett mindenki meggyógyulni. És csak áradt és áradt. Ezt hiszem, az a Vinyárd zenét igaz, ismeritek? Tehát az a mozgalom egy gyógyító mozgalom volt, és amikor elkezdtek az emberek gyógyulni, elkezdtek új dicsőtő dalokat kapni, és elterjedt az egész világon. Most a dalokat ismerik, de ez a sztorinak a lényege. Ha ott a pásztor nem dönt úgy, hogy akkor is Isten igényének hisz, és Isten azt mondta, hogy ez nekem van, akkor nem történik semmi áttörés. Most találkoztunk fiatalokkal, akik elmondták, nem én, hanem az ifiseink egy táborban voltak a különböző részein a világnak, hogy Isten azt mondta, hogy gyógyító ajándékotok van. És volt egy srác, 2 igazából, egy fiú meg egy lány, azt hiszem, a fiú sztoriát ismerem, hogy azt mondta neki Isten, hogy neked ez az ajándékod van. És ő elhitte, és elkezdett imádkozni az emberekért, és több mint 1000 emberért imádkozott. Senki nem gyógyult meg. semmi nem történt. És akkor azt mondta, hogy úgy döntök, hogy Isten azt mondta, hogy miért azt mondta, hogy nekem van, nem fogom feladni. És hiszek Istennek inkább, mint a szememnek. És egyszer csak valami áttört, és akiért csak imádkozik, mindenki meggyógyul. Az egyiknek 95%-os az aránya, tehát 100-ból 95 szokott meggyógyulni, a másiknak mostanában, mióta elkezdte, 100. Ez egy rövid időszak, de több mint 1000 dolog, kudarc volt a háta mögött. De ha Isten azt mondta, hogy ez nekem van, akkor én azt mondom, hogy van, akkor is, hogyha még nem látom, hogy ez igazából működne. Csak meg kell tanulnom, hogy hogyan fog ez működni. Mit mondtam a szolgált elején? Mi határozza meg az életünket? Tanuljuk meg, ismerjük fel azt, hogy mi az ajándékunk, amink van, és mi az, ami nincs. Arra koncentráljunk, ami van, és tanuljuk meg használni. Lehet, hogy eddig rossz módszert követtünk. Lehet, hogy csak kitartónak kell lennünk. De ha Isten azt mondja, hogy van, én azt fogom mondani, hogy van, és ez határozza meg az életünket. Mi az, ami van nekem? Ez az első nagyon fontos dolog. Ami nincs, az úgysem lesz. Akárhogy vallom meg, hogy éppen van, az nincs. Tehát tudjam meg, hogy mi az, ami van, és ha van, és használom, akkor megszaporítatik, és Isten egyre többet fog adni, és tanulja meg azt használni. Akkor is, hogyha nagyon sok kudarcon mentem keresztül. Én nem tudom, hogy Isten eddig nektek mit mondott. Nem tudom, hogy neked milyen kirentésed van. Nem tudom, mi az, ami nem működik. Nem tudom, mi az, amiről Isten azt mondta, hogy van neked, és indulj el. Ez a te elhívásod, és még nem láttál eredményeket. Lehet, hogy úgy érzed, hogy te egy evangélista vagy, de mostanában nem tértek meg az emberek. De valahogy ez a kirentés erős benned. Ne add fel. Ami van, az van neked, és ne add, hogy az ördög elrabolja tőled a te hitedet, hogy ne használd. Kezd el használni, és nem számít az, ami nincs. Majd Isten bepótolja. Ha azt használod, amit van, ami ott van a te házadban, akkor Isten kipótolja azt, ami nincs. De ami nincs, sokat nem kell vele foglalkozni. Kezd el használni, ami igazából neked van. Tanuld meg. Ha eddig rossz módszert alkalmaztál, akkor Isten majd segíteni fog. Tudjátok, amikor én megtértem, nagyon szerettem volna töltsön be a Szent Szellem. Nem akarok teológiai vitákba belemenni, én nagyon szerettem volna új nyelveken megszólalni. 4 éven keresztül nem sikerült, míg nagy nehezen ez az ajándék összejött. Nagyon jó a sztori. Utána viszont akartam imádkozni emberekért, hogy ők is tapasztalják meg is. És azt mondtam, hogy úgy éreztem, hogy nekem ez adatott. És elkezdtem, és valakiért 2 napig imádkoztam szegény. Az összes karizmatikus fogást megcsináltam rajta. Tudjátok, néztem az összes embert, az összes DVD-t, mindent, hogy hol ide tettem a kezem, hol ide tettem a kezem, hol letérdeltünk, hol így tett fel a kezed. Mindent megcsináltunk, semmi nem történt. De onnan én nem adom fel, mert úgy érzem, hogy ez nekem van. És imádkoztam, és 10 éven keresztül egyetlen egy ember töltött be a Szent Szellem, hogy én érte imádkoztam, egy református gyülekezetbe jött oda hozzám, egy pünkösdi fiú, egy szavarkeresztény ifjúsági pásztorhoz, hogy töltse be a Szent Szellem a Duna mellett. Hát ezt nem tudtam összetenni, de egyetlen egy srác volt, és mondom, én nekem ez van, és nem akarom feladni. És 10 év után egyszer csak egy gyülekezetbe, egy karizmatikus gyülekezetbe, azt hittem, mindenki be van töltve Szent Szellemmel, előre hívtam az embereket, és egy nagy halom ember előre jött. És tudjátok, hogy azon gondolkodtam, hogy Istenem, nekem 1 ember 2 nap. Hanem, hogy itt fogok aludni, vagy mit fogunk itt csinálni? Teljesen elhoz, mondom, Istenem, minden nagyon jó a sztori, meg közben kaptam látomásokat, kijelentéseket 1 percen belül, aztán mondom, Istenem, most csinálj valamit, és rátettem az embereket a kezem, alig tettem rá, mert mindenki össze-vissza szóltak, és egyszer csak áttör. De nagyon sok kudarcot éltem már, de azt mondtam, hogy Isten azt mondta, hogy ez nekem van, én nem fogom feladni. Nem tudom, neked mi az ajándékod, lehet, hogy egyszerű ilyen hétköznapi dologról van szó, de használd, ami van. És egyszerűen azt tedd, és meg fogod látni, hogy Isten kibont egy új életet. De legyél egy olyan ember, aki felírja, hogy mi az, ami van, és mikor felkelsz, akár egy kórházi ágyon vagy, mint én, akárhol mondod, Uram, valami van a mai napban, ami tartogatsz nekem, hozzuk ki a legtöbbet. Szent Szellem, egy jó kalandot ma. Mutassál valamit, akarok engedelmes lenni, és valami jó kivehet az életbe. És most nem érdekel, mi az, ami nincs, azt te is nagyon jól tudod, és azt el fogom neked mondani, de én most azzal foglalkozok, ami van. Akarom használni, miért? Hogy több legyen. És nem sírni akarok előtted, és elegem van az önsajnálatból, ki akarok ebből jönni, és életem minden területét odaadom neked, hogy valami változást éljünk át. Gyertek, álljunk fel, jó? Imádkozunk együtt ezért. már csak akinek van kedve, persze ez nem egy kötelező dolog, és ez nem egy elvárás, de ha Isten indítja a szívedet, akkor kezdjünk azért imádkozni. Lehet, hogy az van a szíved, hogy eddig folyamatosan vártál Istentől, hogy ez és az a dolog történjen meg, és mivel nem történt meg, ezért nem csináltál semmit. Azt mondja Istennek a szelleme ma neked, hogy indulj el. Használd azt, amit van. És meg fogod látni, hogy egyre több lesz. Kivirulsz. Uram, itt vagyunk te előtted is. Két dolog számít igazából az életben, mert te is ez alapján ítélted meg igazából a te szolgáit, hogy mi az, amink van, azt tudjuk jól, és tudjuk azt használni, tanuljuk meg. Uram, itt van a te néped. Én hiszem azt, hogy olyan emberek vannak itt, akiknek adatot is van, és azt használni akarják. Azért imádkozom, hogy ha vannak itt olyanok, akik igazából nincsenek tisztában azzal, hogy mi az, ami van nekik, és mi az, ami nincs. Hogy ne adják fel, próbálkozzanak. Ahogy a Biblia mondja a Korintus beleképzés levél, hogy kísérts meg, próbáld meg magad, hogy hitben vagy, hogy tényleg működik-e az. Hogy legyünk olyan emberek, akik, mint Péter, akik kilépnek hitáltal a csónakból, akik azt mondjuk, hogy igen, én megpróbálom. Én hiszek a te szavadnak. Uram, imádkozom azokért, akik sokszor megpróbálták használni azt, ami nincs, és most szóltál hozzájuk, hogy egyszerűen hagyjátok ott ezt az erőlködést, a próbálkozást, és nem kell tovább azt a munkát végezned, amit tudod, hogy nem fog sosem menni. Lehet, hogy te úgy vagy ma is, hogy Isten felszabadít téged, hogy egyszerűen egy másik úton indulj el. Lelépj egy hamis útról, amiben az ördög próbál téged belevinni. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy csak keseregtél, hogy mi az, ami nincs egész életedben. És Isten most dolgokat mutatott meg, hogy van neked. Ha most van olyan, mint Péter, aki a halászat területét még úgy érezte, hogy az menni fog Isten nélkül is. Ha van olyan terület az életedben, amit rájöttél, hogy önmagad saját erejéből próbáltál sikeressé tenni, és folyamatos kudarcot vallottál, ma add át ezt a területet Istennek, és mondd azt, hogy Uram, azt teszem, amit te mondasz, és gyere Jézushoz. Engedd be Jézust életed minden területére. És ahogy Péter hirtelen és a tanítványok 153 halat fogtak, ugyanúgy te is. Meglátod az isteni eredményeket. Add fel akármilyen hétköznapi terület. Hívd be Jézus, add fel az erőlködést. Hívd be Jézus a te életedbe. Uram, imádkozom azokért, akiknek van valami kijelentésük egy elhívásról, egy ajándékról, egy talentumról, de még nem látták működni, és nem próbálkoznak tovább, mert kudarcosak. Jézus nevében imádkozom azért, hogy a kudarc helyébe áldás jöjjön. Ha te vagy az az ember, akkor hozd ma egy döntést. Ha te vagy az az ember, aki feladtad a próbálkozást, és azt mondod, hogy lehet, hogy nekem ez nincs is, de régóta vannak már kijelentéseid Istentől. Mondd azt, hogy Uram, ma megtérek ebből a hibából. Odajövök hozzád. És köszönöm, hogy adtad nekem, és megvallom, hogy ez van nekem, mert te mondtad. Bár még nem láttam ezeket a gyümölcsöket működni az életembe. De ma újra elindulok, és hiszem azt, hogy amit elterveztél az én számomra, az valóság lesz. Uram, kérlek, hogy árasz ki a te szent szellemedet, és mutasd meg az én barátaimnak, testvéreimnek, hogy mi az, ami van nekik, amit az ördög eddig próbált eltitkolni. Vagy azt mondta, hogy te erre nem vagy alkalmas, ez sosem fog menni. Úgy érzem, hogy vannak itt a teremben olyanok, akiknek van egy vágy a szívükben valamilyen szolgálatra, valamit tenni akartok, de egy hang mindig azt mondta, hogy ez nem fog menni, te erről alkalmatlan vagy. Talán azért, mert nő vagy, talán azért, mert nincs elég végzettséged, talán azért, mert nincs elég tehetséged hozzá, talán azért, mert hibákat követél el az életedben, a múltadban, kudarcokat, és ezért nem vagy rá alkalmas. Uram, megtöröm a hazugságnak az erejét, és az igazság szabaddá tesz. Szeretnénk szabadok lenni, és befutni a pályát, amint elénk helyeztél, elénk rajzoltál, elénk festettél azt a csodálatos jövőképet. Azokért imádkozom most, akik hibákat követtek el az életükben, a múltban is, ma is ennek a rabjai, és maguknak sem tudtak megbocsájtani, és úgy érzik, hogy nem tudják használni azt, ami van, amiatt, a hiba miatt, amit elkövettek is. Folyamatos károsztatást éreznek. Uram, köszönöm, hogy ezért meghaltál a kereszten. És köszönöm, Uram, hogy nálad egy új kezdet, egy új reménység lehetősége van itt a mai napon. Adj újabb lehetőséget embereknek. Ha te vagy az az ember, akkor egyszer maragad meg Istennek a kegyelmét, és mondd azt, hogy Uram, elrontottam, sokat hibáztam, de köszönöm, hogy nem kell a múlt rabságában élnem, és ma szeretne Isten kiszabadítani téged egy kalitkából, a múltnak a rabságából is. Mondd azt, hogy igen. Fordulj vissza, mint az a szolgáló, aki már majdnem ott hagyta azt a helyzetet, mert hazudott neki az ördög, és elhitte, hogy ő erre nem alkalmas. De volt egy pillanat, amikor megfordult, és menj vissza a te kudarcaidhoz, és mondd azt, hogy Istennek a fia lakik bennem, újjászült engem, és igenis hatalmam van benne, és igenis általa minden lehetséges, mert hiszek. És köszönöm Istenem, hogy a te népedet fel akarod szabadítani az önsajnálatból, a kifogás keresésből, a kesergésből, és áldottak vagyunk benned, és lehetünk olyan emberek, mint Péter. Tudjuk azt mondani biztosan benned, hogy Uram, ez nekem van, és tovább tudom adni, hogy áldott legyen a te néped, hogy áldott legyen ez a város. Uram, ennek a gyülekezetnek is van elhívása, van ajándéka, nagyon sok, amit még nem töltött be, és tudom, hogy be fogja tölteni, mert használni fogja azt, ami most megadatott neki, és minden szükséged ki fogsz pótolni a te hatalmas kegyelmed által. Így legyetek megáldva Jézus nevében. Gyertek, dicsérjük az Urat!